Ugye ennek a Máltai tanulmányoknak az egyik alcíme az az, hogy lap bemutató, és ez a kerekasztal, ez egy lap bemutató kerekasztal, tulajdonképpen egy lap bemutató kerekasztal beszélgetés. Szóval azt szeretném, hogy egy picit elhelyeznék saját magukat is, picit portrészerűen akár, meg a munkájukat is, hogy lássuk azt, hogy hogyan kerültek ők a felzárkózó települések lapszámba.
Magyar Máltai Szeretetszolgálatnál dolgozom, és a felzárkózó települések programban is, és ezen belül pedig az egyik nagyon fontos gyerekeket érintő programelemet kísérem, ez pedig az első 1000 nap nevet viseli, és ennek az egyik eszköze a családmentor vagy családkísérés műfaja, amelyet most ekkora volumenben egyedül csinálunk Magyarországon, és a 300 legszegényebb településen dolgozik ez a program, ahol a legtöbb gyerek születik. Az a szlogen, hogy egy gyermeket sem veszítünk szem elől, és tényleg a várandóság időszakától kezdve igyekszünk kísérni végig a gyermekeknek a fejlődését, a születésen át, aztán az újszülött koron keresztül egészen, amíg óvodába nem kerülnek.
Nagyon hasonló érzések keletkeztek bennem, amikor meglátogattam ezeket a dél-baranyai falvakat, mint ha az ember visszamenne az időben, és nagyon sok olyan kérdéssel és problémával szembesül, ami országos szinten is probléma, de valahogy ott kicsiben sokkal tapinthatóbb, sokkal erősebben érzékelhető. És azokat a falvakat, amelyeket akkor vizsgáltam, közülük nagyon sokat besoroltak a 300 legszegényebb magyar település érintő programba. Az egyik kis településen a könyvtárban találtam egy ilyen műbőrkötéses, olyan, mint egy vékony szakdolgozat-szerű anyagot, amiben éves szinten fel voltak sorolva, hogy a 70-es években milyen programokat szerveztek a településen. De nagyon hiányos volt, mert sok lapot kiollóztak belőle a helyiek, mert olyan dolgok is szerepeltek benne, hogy XY megszületett, megházasodott, elhunyt, és ami őket érintette, vagy a családjukat érintette, azokat hazavitték. És utána kezdtem körülnézni, hogy mi ez az anyag, és kiderült, hogy a 70-es évek elején a Baranya megyei tanács hozott egy rendeletet, hogy minden kis falunak, ugye 300 falu van legalább Baranyában, minden kis falunak éves szinten kell egy falukrónikát létrehoznia, egy ilyen 8-10, minimum 8-10 oldalas anyagot, amivel részletesen leírják azt, hogy milyen események történtek abban az adott évben. De nagyon hiányos volt, mert sok lapot kiollóztak belőle a helyiek, mert olyan dolgok is szerepeltek benne, hogy XY megszületett, megházasodott, elhunyt, és ami őket érintette, vagy a családjukat érintette, azokat hazavitték. És utána kezdtem körülnézni, hogy mi ez az anyag, és kiderült, hogy a 70-es évek elején a Baranya megyei tanács hozott egy rendeletet, hogy minden kis falunak, ugye 300 falu van legalább Baranyában, minden kis falunak éves szinten kell egy falukrónikát létrehoznia, egy ilyen 8-10, minimum 8-10 oldalas anyagot, amiben részletesen leírják azt, hogy milyen események történtek abban az adott évben, milyen volt az időjárás, milyen ünnepek voltak, az úttörők, a kisdobosok hol léptek fel, hol szerepeltek, és emellett azért a falu életéről is bebekerültek események. Rendszerváltozást követően elhalt ez a kezdeményezés, de nagyon sok falu esetében 72-től 88-89, néhol 90-91-ig is megvannak ezek a dokumentumok, és aztán ezeket a levéltárban megtaláltam.
Beszélünk mindig kollektív traumákról, nehézségekről, a 20. században bőven jutott belőlük, és benne mindig felmerült, hogy hát ha vannak kollektív lehetőségek is mondjuk a települések életében is. Nekem van egy ilyen kísérletező kedvem, hogy hát ha az önkormányzatiság eként felfogható. Jelen tanulmányban inkább azzal próbálok foglalkozni, hogy a 20. századi történések és társadalmi változások mellett meg tudnak-e maradni olyan mentalitás töredékek vagy társadalom történeti elemek, rétegzettségek, identitások, legfőképpen talán identitások és értékrendek, amik valamilyen módon segíthetik a mai felzárkózást. Vagy segíthetnek abban, hogy egy társadalom, egy adott helyi társadalom, egy közösség, egy település társadalma, ha integráns tudott maradni, hogyha az integritását jobban meg tudta őrizni, nyilván egy nagyon hányattatott területről van szó, ilyen értelemben, tehát Baranyát nagyon sok kitelepítés érintette, nagyon sok háború, nem csak a 20. században, korábban is, tehát nagyon sokrétű az a téma, amit ilyen értelemben próbálunk megfogni. És kiderül, hogy azért azok a helyi árnyalatok nagyon sok mindent hozzá tudnak tenni. Hiába van egy település nehéz helyzetben, lehet, hogy az ő szempontjából az, hogy stagnálni képes, vagy nem süllyed, vagy egy nagyon picit fejlődni képes, az is csúcs teljesítmény. És én azt próbálom megfogni, nyilván itt van egy kiemelt példa is, én egy sikertörténetet hoztam ilyen értelemben, hogy legyen egy pozitív példa is arra, hogy egy hosszú távú identitásában erős és a helyi közösség által támogatott egyén mit tud elérni.
Nekem újságíróként, olvasóként ebből a kötetből most az jött le, hogy példák kellenek, hogy közösség kell, nagyon sok minden elpusztult, nagyon sok példa már nem élő, másféle példák vannak, a közösségeket is sok minden sújtotta, ezt majdnem mindegyik őtök írja, és olyan emberek kellenek, akik ráadásul ott vannak terepen, és valami módon ehhez a dologhoz csatlakozni tudnak, és segíteni tudnak. Az ezer nap is valahogy nekem erről szól, azt gondolom, nem?
Az egésznek az alapja a jelenlét, ugye ez is a neve. Ennek a módszertannak vagy szemléletnek a kapcsolódás, a bizalomépítés, az együtt megélés ennek az egésznek az alapja, és csak utána jönnek a szakmai skillek, vagy a mindenféle fogások, vagy azok a tanult technikák, amiket el lehet persze sajátítani, de igazából nem sokat érnek, hogyha nincs alatta, vagy nincs mögötte ott az az emberi kapcsolódás, ami tényleg arról szól, hogy egymás szemébe néznek.
Ez mennyire más, mint a védőnői munka? Mert azt tudjuk, hogy a védőnői hálózat az meg Európában is egyedülálló Magyarországon, az egy nagyon erős szakmai lehetőség, és nagyon erős szakmai segítség.
A védőnői hálózat valóban egy hungarikum, egy egyedülálló rendszer, ami segíti a kisgyerekeket nevelő családokat, és maximálisan igyekszünk az ő munkájukat támogatni. Maximálisan velük együttműködve dolgozik a családmentor is, és tulajdonképpen közösen együtt a vezető védőnökkel képzést is tartunk nekik, hogy jó segítője tudjanak lenni a védőnőnek, tehát a védőnő az ugye mondjuk hetente egyszer ér oda egy településre, viszont ha jól együtt tudunk velük dolgozni a kezük alá, akkor holnap, amikor a védőnő már nincs ott, akkor a családmentor akkor is meg tudja látogatni mondjuk az aktuálisan krízis helyzetben lévő, vagy valami betegséggel küzdő családot, a kisbabát, anyukát, teljesen mindegy, hogy most kinél van a probléma, és tud segíteni abban a folyamatban, amíg a védőnő újra odaér. Egy nagyon komplex szociális munka az alapja. Egy csapat van jelen a településen, hogy így mondjam, akik között különböző szakemberek is vannak. Van egy jelenlétprogramvezető, aki összefogja ezt az egész a település szinten való jelenlétünket, és akkor igazából ennek az egyik csapat tagja a családmentor, aki erre specializált, hogy kora gyerekkori tudásai vannak. Ők ott a közelben élnek, vagy akár ott a településen, és mindenképpen nagyon fontos, hogy a közösség, a település közössége elfogadja őket, és nagyon gyakran ismerik is, akár régóta elismerik őket. Családmentorok, ők maguk is anyák, és ezzel ezt a fajta tapasztalatot nagyon hitelesen tudják beforgatni a hétköznapi munkájukat.
És ha ő mondja azt az anyukának, hogy tegye le az öléből a gyereket, ugye? Mert egész nap az ölében tartja, mert le kell, mert mindenféle dolog miatt ez kell a gyerek agyának, és csak így tud fejlődni.
Ennyiben például nincs különbség, hogy hova születik egy gyerek, hiszen potenciálban, testi felépítésben ugyanúgy néznek ki. És nagyon-nagyon fontos, hogy az idegrendszeri érés az milyen inputokat, milyen ingereket kap és mikor, és ennek például egy nagyon fontos alapja az, hogy eleget van egy kisbaba hason, megfelelő módon, játékokkal körülvéve. Nagyon-nagyon fontos, hogy az édesanyákat, édesapákat, és ebbe őket is belekapcsolnám, nagymamákat, tehát mindenkit újra egy picit megerősítsünk abban, hogy a szülőség, a szülői kompetenciák, amit így mondunk mi a jóléti erkéről, azok egyébként teljesen hétköznapi dolgok.
Olvasson mesekönyvből, de nincs mesekönyv, de hogyha van mesekönyv, nem biztos, hogy tud olvasni, akkor azt kell valahogy eljutatni, hogy meséljen fejből.
Meséljen fejből, vagy egyáltalán, tehát hogy a mosoly, az, hogyha vihar van, és megijednek a gyerekek éjszaka, és felsírnak, akkor felvesszük. Tehát ezek nem kerülnek pénzbe, ez nem kerül Európai Uniós forrásba, hogy ezeket az alapokat visszasegítsük, hogy mindenki tényleg merje csinálni. Ugye a kutatások mindenhol megerősítik, hogy bizony az idegrendszerű fejlődés az első 1000 napban a legösszetettebb, és hogy mindenféle beavatkozás nélkül, ha csak, ahogy szoktuk mondani, helyzetbe hozzuk a gyerekeket, akkor ők ezt így megfejlődik, tehát létrejön spontán.
És ezt az 1000 napot nem lehet később bepótolni, hát vagy nagyon nehéz.
Nagyon kínlódva, sok fejlesztéssel, és akkor ezt már használhatom ezt a szót, és bizony a fejlesztés az már pénzbe kerül, oda már szakember kell, azt már nem az édesanyja, édesapa, nagymama csinálja. Iszonyú előnyben is vannak ezek a gyerekek a nagy hátrányaik ellenére, mert ők még fáromásznak, ők még mezitláb sétálnak ilyenkor a réteken, vagy szóval egy csomó minden olyasmi.
Nem a jóléti erkélyről nézik mindezt.
Igen, tehát egy csomó olyasmi is történik velük, ami a mondjuk a jóléti erkély gyerekekkel már nem, mert ők mindig cipőben vannak, meg mindig kicsit túlóvjuk őket ezektől a teljesen természeti jelenségektől, de hogy ebben kell egy egyensúlyt találnunk, hogy ez a fejlődés tényleg optimálisan és időben zajlódjon le, és nem csak a mozgásfejlődés, nyilván a mozgás az alap, mert aztán utána már a beszéd szépen ráépül, de hogy muszáj, hogy végig kísérjük dallal, mozgással, tánccal, játékkal, és hogy ebben a felnőtteket is megerősítsük, mert hogy a gyerekek mellett azért a stabilitást, a biztonságot, a határokat, a kereteket a felnőttek adják, és nagyon fontos, hogy ez megint ne szélsőséges legyen, ne büntetés legyen, ne már családon belüli bántalmazás, veszélyeztetés, tehát hogy ne ott jelenjen csak meg a felnőtt, hanem van ez az a nagyon fontos hétköznapi ottlét, amikor tulajdonképpen tényleg együtt élik meg ennek az első 1000 napnak a csodáját.
Miért fontos az, hogy a 70-es, 80-as években mi volt benne ezekben a naplókban? Mi hiányzik belőle, mi maradt meg, mi az, ami kellene, hogy most is meglegyen egy-egy településen?
Számomra ezek a régi település krónikák olyan szempontból hordoznak, vagy hordozhatnak fontos információt, hogy mennyiben eredői az akkori változásoknak a mai problémák. Tehát mennyire következnek azokból az átalakulási folyamatokból, amelyek a 70-es, 80-as években érintették ezeket a településeket, és hát nagyon sok szempontból mondhatjuk azt, hogy ez így van. Nagyon sok szempontból látjuk már ott a problémáknak a gyökereit, és néha ilyen spirális mozgás is érzékelhető. Biztos sokan emlékeznek így a 2000-es évek közepére, 2005-6-ra rengeteg falusi iskola megszűnt. Megszűntek a posták, és akkor volt egy diskurzus ezzel kapcsolatban, hogy pusztulnak a falvak, milyen szinten kell megtartani ezeket a helyi intézményeket. Ezek közül a települések közül nagyon sok olyan település van, amelyek ugye részt vesznek a 300 legszegényebb magyar települést felzárkóztató programban, ahol a 70-es években már végbe mennek ezek a folyamatok. Aztán van, ahol a rendszerváltozást követően újraindul mondjuk egy iskola, újraindul postahivatal, újra nyitnak intézmények, és egy 15 év múlva pedig ezek újra elhalnak. Ugye nincs új a nap alatt, mint ha újra ismétlődnének egyrészt ezek a folyamatok. Sokkal közösségibb világnak írják le a szocialista időszakot, és még a 90-es éveknek az első felét is, és nagyjából kiderül, hogy itt az igazi rendszerváltozás ezekben a falvakban nem egyértelműen a 89-90-es eseményekhez kapcsolódik, hanem a termelőszövetkezet széteséséhez, a háztáji gazdálkodás megszűnéséhez, és ez inkább a 90-es éveknek a dereka. Érdekesek azok a népességmozgások, amelyek végbe mentek a falvakban. Tehát hajlamosok vagyunk úgy tekinteni egy kis falura, hogy az egy ilyen zárt kis közösség, és hogy ott vannak az emberek, és ott ismerik egymást, több generáció óta együtt élnek. A szegény falvak esetében inkább azt lehet látni, hogy rengeteg mozgás történt az elmúlt évtizedekben. Még azt sem lehet mondani, hogy ez csak a termelőszövetkezetek létesítéséhez és a városba áramláshoz kötődik, már sokkal korábban megindultak ezek a mozgások, mert egy pici falu már 100 éve se tudta feltétlenül egy az egybe eltartani azt a népességet, ami ott megjelent abban a faluban. A rendszerváltozást követően ezek a mozgások talán sokkal jobban felerősödtek. És azok a falvak, már pedig ezek olyan falvak, ahol nem nagyon voltak intézmények, nem nagyon volt munkahely, ezek nagyon sok embert vesztettek. És talán az egyik legfontosabb probléma, ami ma is látszik, hogy olyan embereket vesztettek el, akik helyben képesek lennének, vagy lettek volna tenni valamit a helyi közösségért.
Volt egy nagyon fontos mondat, hogy nem szabad választás a hely. Amikor az ember ezt olvassa, akkor jöhet rá, hogy ez mit jelent. Tehát itt már nem kitelepítettek, nem betelepítettek, nem egyszerűen ez egy végső helyzet. Tehát onnantól kezdve nagyon nehéz onnan tovább ugrani.
Az idősek kivételével a fiatalok szinte kivétel nélkül azt mondják, hogy igen, ők szívesen elmennének innen, mert itt nincs munka, itt nincs semmi igazából. Ezekben a kis, még kocsma sincs a legtöbb esetben. Ahhoz, hogy elmenjenek, ahhoz végzettség kell, ahhoz valamilyen kezdőtőke kell, ahhoz ismerettségek kellenek, információ kell. Másrészt nagyon fontosak azért a családi kapcsolatok, és a családi kapcsolatok megtartó ereje még a szétesett családokban is erős, és itt érzik biztonságban magukat, és nagyon nehezen, sokszor nagyon nehezen lépnek ki ebből a helyzetből.
Nincsenek ott azok az emberek, elmentek azok az emberek, akik példát tudtak mutatni, akik közösséget tudtak volna létrehozni, és ezért volt jó ez az esettanulmány, meg ez a pozitív példa, mert ez meg pont az ellenkezőjét mutatja.
Nem ez az első hullám, hogy elvándorlás történik vidékről, ugye talán a legismertebb a kitántorgók Amerikába. Ugye a Föld azért mindig egy nagyon központi tényezőt jelentett a parasztság életébe, és egy nagy kötöttséget is. És pont a 20. század második felének a kataklizmái, ott voltak újra földhöz való ragaszkodás, földtől való menekülés, visszaparasztosodás. Van egy nagy polgárosodás és egy palaszti polgárosodás vita. Egy csomó esetben mondjuk a szocializmus ideje alatt a fiatalokat elküldték a városba, tanuljanak ipart, szakmát, sokan mentek agráregyetemre, a módosabb családok tagjai közül, és van egy időszaka, még nem mennek vissza, de több mindenkiről kiderül, és például akiket én vizsgáltam, róluk is kiderül, hogy dolgoznak egy darabig a városban, és utána mégiscsak hazamennek. Ugye Baranyában sok a sváb település, teljesen kitelepített falvak igyekeznek visszavásárolni a saját házaikat, valahogy összetartoznak, és mégis ők visszamennek a saját otthonukba, és teljesen meglepő fordulatokat hoz ilyen értelemben kicsiben a történelem, mert ugye az mindenhol megtörténik, és minden településen végigmegy, és ezek az egyéni válaszok azok különböznek. Rendszerváltás után a hatalom struktúrája és változása háromszor történik nagy változás. Kovács Imre és Csitre András munkáit mindenkinek ajánlom figyelmébe. Az első időszakra jellemző az, hogy ez a helyi beágyazottságú, helyi identitással bíró helyi társadalmi réteg igyekszik vezetőként felállni. Nekem nagyon izgalmasak voltak azok a beszélgetések, amikor egy olyan típusú értékrend is megjelent ebben, ami egy ilyen teljesen szakrális, szimbolikus paraszti gyakorlatok is előkerültek.
Nagyon kicsi múlott akkor, vagy múlik akkor, hogy egy-egy településen ez sikerült-e, vagy nem. Nem? Hogy valami sikeres kis település vissza tudja építeni az iskolát, meg tudja tartani a papot, nem tudom már melyik kötök tanulmányában olvastam. Beszélgettünk arról, hogy megváltozott a világ. Egy picike település, egy nyomorgó település, nincs munkahely, de már nincs otthon föld. Nincs két ágyás, és milyen kicsi múlik, hogy valahol, én azt mondtam neked, hogy leszivárok, de nem, hát van egy kis település, van egy elit, lehet, hogy egy polgármester, néhány ember, aki megmutatja, lehet, hogy ez egy romantikus feltételezés.
Néha az a benyomásom, hogyha egy lépéssel tovább lépünk a történelembe vagy a beágyazottságba, akkor már is megtalálhatóak ezek a szálak. Ha csak annyit nézek, hogy a nagyvállalkozó is, akinek a földje van, akkor az a felső szintje ennek a történetnek is, hogy visszakanyarodjak a falukrónikákhoz és a történeti adatokhoz. Ha ugyanazokat a családneveket végignézem a levéltári forrásokban, mondjuk a 1930-as évek adatait, akkor sokszor a nevek előkerülnek.
De mit lehetett megvalósítani ennyi idő alatt, és ezek a családmentorok egy picit tényleg még, ha mesélne rá, hogy még mivel foglalkoznak ott az 1000 napon túl, és azon túl, amit én kiemeltem.
Nyilván nem csak a gyereknevelés, és pont ez a lényege a jelenlétnek, hogy igazából a hétköznapjaiban ott vagyunk együtt, és ha már van valami kertészkedés kezdemény, akkor arra is ráerősítünk. Ugye bizonyos időszakokban lehet magokhoz jutni.
Ez egy közös munka.
Így van, így van. És eszközök, hogyha pont az hiányzott, hogy nem lenne ásó, vagy kapó, vagy valami, akkor az. Tehát, hogy igyekszünk egy ilyen hátteret biztosítani ahhoz az ott lévő, meglévő tudáshoz, erőforráshoz, tanulunk tőlük, együtt vagyunk ebben az egész helyzetben, együtt vagyunk benne, együtt tanulunk egymástól, bele tudjuk tenni észrevétlenül is azokat a plusz tudásokat, és ez már nyilván nem feltétlenül a családmentor teszi bele, hanem azok az egyéb munkatársaink, akik tényleg így együtt ez az egész komplexen érkezünk meg a településekre. Ahhoz, hogy le tudjuk tenni a gyereket hasra, elégszer, mondjuk nem tudjuk letenni, mert olyan a teljesen vállalhatatlan földespadló van, nagy sár van akár bent, mert pont úgy egy domboldalban vannak, és minden esőnél átfolyik a ház alatt a víz, és akkor az sár jelent, és akkor innentől kezdve indulunk, hogy ott vagyunk együtt, megnézzük, és nem az van, hogy miért nem csinálsz valamit, hanem hogy azt próbáljuk megérteni, hogy hogyan tudjuk megcsinálni. És akkor, ha kell, akkor jön némi lakhatást, tetőkommandónak hívjuk ezeket a kisebb beavatkozásokat, amikor egy-két cserepet azért csak helyre kell rakni, vagy egy kis támaszt kell adni egy falnak, hogy ne dőljön ki. Aztán utána nyilván sok család nagyon el van adósodva. Tehát mindig nagyon fontos ez az egész folyamat, hogy hogy jutottunk ide, de hogy vannak helyzetek, amihez külső beavatkozás kell, mert nem tudnak egyedül segíteni magukon, például ilyen az adósságrendezés, vagy a tudatosabb pénzkezeléshez jutás, és ebben is segítünk, de ugyanígy van, amikor viszont tényleg a meglévő tudásaikra kell ráépítenünk, és itt megyek akkor a családmentorokhoz, hogy ugye a családmentor hazajár a családhoz, tehát otthon van együtt az édesanyával, a gyerekekkel, apával is akár, és az otthoni környezetben, az idejének, munkaidejének egy részét otthoni környezetben tölti, és például mindig azzal főzünk, amink van, és nem csak így szó képletesen mondom, hanem megtanuljuk azt, hogy amihez ez az édesanyja hozzájut, abból mondjuk, hogy lehet bébi ételt csinálni abból. Egyszerűen nem kívülről szeretnénk behozni ilyen elérhetetlen, fenntarthatatlan dolgokat, hanem ott az, ahogy ők élnek, abban szeretnénk segíteni, hogy jobban és ügyesebben megértsük mi is, hogy miben van szükség következő lépéshez, arra a kicsi pluszra, ami sokszor csak tényleg egy megerősítés, egy biztatás, egy mosoly.
Annyira fontos, hogy kiket választotok ki erre a szerepre, és annyira fontos, hogy milyen szövetségeseket találtok. Megint egy máltai töredék jut eszembe valamelyik szakembertől, hogy rendben van, hogy hitel, és hogy jutsz hitelhez, és Uramisten, mi meg itt az Erkélyen a mesterséges intelligencia, meg pénzügyi asszisztensnél tartunk a telefonunkon, de ott meg ott van az uzsorás, aki lehet, hogy pont a város vagy a település első embere, és azzal szembe kell mennem azzal nektek a jelenlét programban, hogy nem így kell megoldani a pénzügyi problémádat, hanem valami más megoldást kell találni.
Így van.
Ezt váltásoktól tudom, hogy így van, tehát ez nem így, az én gondolatom.
Így van.
Ez,
és nekünk
ez piszok nehéz lehet.
Igazából az a dolgunk, nehéz, hogy ezek a gyerekek, akik majd nem sokára nagyon gyorsan felnőttek lesznek, ők képesek legyenek akár elmenni, akár ott maradni, tehát mindegy, hogy mit választanak, ez már a szabadabb választásuk legyen, ne kényszer szüleménye. Amikor azt mondjuk, hogy miért van ekkora iskolai lemorzsolódás, vagy miért nem maradnak bent a középiskolába, miért nem érettségiznek le, hanem 16 éves születésnapjuk betöltése után két nappal otthon vannak a kölykök, ezek itt indulnak el, hogy nem tud egy nagyvárosban létezni, hogy fél a villamostól, nem tudja igazából, még nem jött még rá, hogy hol kell neki felszállnia, mi van, ha nem nyílik ki az ajtó. Ezek olyan tudások, amik nekünk talán egyszerűbbek. Van olyan gyerek, aki mondjuk úgy jár a kollégiumból a középiskolába, hogy gyalog, mert még nem mer felszállni a villamosra. Szóval ezeket kell megugranunk, és még ez alatt is nagyon sokszor ugye a hiányos eszközök, az a ruházatnak a hiánya akár. Nem is gondolunk arra, hogy mondjuk valaki azért nem megy be az zuhanyzóba, mert ő neki nincsen megfelelő törölközője. Nagyon kicsi dolgokat kell észrevennünk ahhoz, hogy egy-egy gyerek min akad el, és aztán utána, hogy ebből tanulunk, akkor utána tudunk a többségnek is segíteni ebben.
Mindegyik ötöknél vannak jó példák, meg jó esetek, minták, ugye azt mondtad te is, hogy vannak ezek, ezekről meséljünk, hogy ezeket a programokat, ezeket az erőfeszítéseket hogyan lehet ma igazolni?
Most például csak az első 1000 nap, kb. 6703 évest kísérünk a hétköznapokban, csak hogy az arányokat így lássuk. Ugye ezen a 300 településen majd több mint 300 000 ember fog élni összességében, és azt kell látnunk, hogy például a legkisebb súlyú születés, koraszülés, az egy csomó településen már eltűnt. És ezt most mondhatjuk, hogy már csak attól is, hogy a várandóság időszaka alatt mindenkinek ingyen biztosítjuk a magzatvédő vitamint. Lehet ennek is betudni. Pszichológusként muszáj, hogy hozzátegyem azt a másik oldalt, hogy viszont az, hogy a várandósokkal időben bizalmi kapcsolatban vagyunk, hogy a titkolt terhességek egyre kevesebben, tehát kevesebben kell ezzel végigcsinálniuk a várandóság időszakát, hogy még titkolniuk is kell, illetve az, hogy tulajdonképpen ők ez alatt az idő alatt megerősödnek abban, és nyugodtabban, biztonságosabban tudják várni a kis újszülött megszületését, és hogy mik a siker, hát nálunk egészen más. Nálunk az a siker kritérium, hogy a kéremek, a köszönömök, a papírzsebkendőbe kifújt orrocskák, és mindenféle olyan teljesen hétköznapi eszközhasználat, vagy minden mese, ami elhangzik, minden olyan közös dalocska, vagy együtt játék, amit igazából visszatudtunk csempészni, és onnan a lelkekben újra élővé válik, és merik csinálni a fiatalok és a szülők.
ezekkel a polgármesterekkel beszélgetni egy nagyon megindító dolog volt, mert az utolsó ciklusokat töltik általában, és ezek ilyen hattyúdalok és összefoglalások is voltak arról, amit ők ebben a 32 évben tapasztaltak, és nagyon sokfélék voltak is. Voltak köztük olyanok, akik már kiábrándultak, voltak köztük olyanok, akik már próbálják elengedni ezt a felelősséget, most fogalmazhatunk úgy, hogy hatalmat, amennyiben ez a hatalomnak tekinthető. Azok tudtak 32 évig sikeresek lenni, sok más egyéb opció mellett kapcsolatok, lehetőségek, nyitottság arra, hogy a mai világban hogy lehet forrást szerezni, nyilván ez egy alapvető szempont a sikerességükben. A szolgálat az az alapállapot, amiben ők gondolkodnak, és akkor talán itt kapcsolódok egy kicsit a magyar-máltai szeretett szolgálat valóságához, hogy ők a közösségüket máshogy is nézik, és nem feltétlen föntről.
Azt nem várom, hogy megoldódnak a hátrányos helyzetű térségeknek a problémái, mert ezek szerintem lokális szinten, de nemzeti szinten is nagyon nehezen kezelhetők. Ezek a falvak azért alapvetően ilyen periferiális, marginális térségekben helyezkednek el, és a helyi programokon túlmutat az, hogy itt megoldjuk ezeknek a térségeknek, ezeknek a falvaknak a problémáit, hogy munkahelyteremtő beruházások nagy arányban valósuljanak meg ezekben a térségekben. Viszont ami működhet, hogy amiről szó is volt, hogy minél többen esélyhez jussanak. Én azt gondolom, hogy ez egy óriási dolog, hogy az, aki akar, az el tudjon jönni onnan, ahogy meg is fogalmazódott itt. Aki motivált, az tudjon előrelépni, az tudjon javítani a saját sorsán. Ezek szerintem nagyon fontos szempontok. És hát azért ez egy olyan program példanélküli, még most is kibontakozóban van alapvetően. És ha bizalom erősödik, a bizalom a munkatársak és a szervezet és a többségi társadalom, a munkatársak és az ottani emberek között. Ennek lesz egy jó kommunikációja is, hogy az emberek is lássák és értsék ezt. Akkor, ahogy mennek előre az évek, én nagyon bízom abban, hogy egyre több gyerek tud tovább tanulni, egyre több gyerek tanul majd olyan szakmát, amit tud használni, és hogy egyre több ember tud kilépni ebből a helyzetből, vagy ebből a sorsból. Ugyanakkor látni kell azt is, hogy valószínűleg lesznek olyan csoportok, akik továbbra is bent ragadnak ezekben a helyzetekben, ezekben a problémákban, akiknek továbbra is mondjuk a közfoglalkoztatás lesz a megoldás, vagy az ilyen különböző segítő beavatkozások lesznek a megoldás.
Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek. A szerzőknek pedig nagyon szépen köszönöm a részvételt, meg a munkát is, és hát forgassák a máltai tanulmányokat. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak.